Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor szerint Volodymyr Zelenszkij közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba a kormánnyal szemben. Amikor engem támad és velem személyeskedik, amiért nem támogatjuk a gyorsított uniós csatlakozásukat, valójában a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe, jelezte a kormányfő a Facebook oldalán. A magyarok a Vox 2025 szavazáson világossá tették, nem kérnek Ukrajna uniós tagságából, tette hozzá. Zelenszkij nemrég arról beszélt, Ukrajna Magyarországot is védi, idézem, még egy Viktor is a pocakja növelésével lehet elfoglalva ahelyett, hogy a hadseregét növelné, hogy megállítsa az orosz tankokat és ne térjenek vissza Budapest utcáira. Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítás lehetővé tétele érdekében az Adria kőolajvezetéken keresztül, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Ukrajna ugyanis továbbra sem indította újra a tranzitot a Barátság kőolajvezetéken. Szijjártó Péter kiemelte, ennek politikai okai vannak. Volodymyr Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna polgárainak 90%-a ellenzi a háború alatti választásokat. Azok megtartásához tűzszünetre vagy a háború befejezésére lenne szükség, jelezte az ukrán elnök az Interfax hírügynökség tudósítása szerint. 32 darab áramfejlesztőt, valamint 10 millió forint támogatást adott át a Magyar Katolikus Karitász az ukrán társszervezetnek. A villamos energia hálózatot ért háborús károk és támadások következtében Ukrajna több térségében súlyosbodtak az áramellátási nehézségek, a tartós hidegben ez veszélyezteti a fűtést, a vízellátást és a mindennapi élet alapvető feltételeit. Az ukrán-magyar határszakaszon 4066-an jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 18 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Elsősorban energetikai kérdésekről, köztük egy új amerikai segítséggel létesítendő atomerőmű építéséről is tárgyalt Pozsonyban Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Robert Fico szlovák kormányfő elmondta, szó esett a Szlovákiába importált kőolajról és gázról a lehetséges alternatívákkal összefüggésben. Aztán tegnap meg is érkezett Budapestre, pozsonyi tárgyalásai után az amerikai külügyminiszter, közölt az Index hírportál. Marco Rubio ma Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal energetikai együttműködésről és kétoldalú kérdésekről, így a NATO kötelezettségvállalásokról. A béke megteremtésének lehetőségéről és a magyar-amerikai kapcsolatokról tárgyal Budapesten Marco Rubio amerikai külügyminiszter, ismertette a külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Utóbbi témával kapcsolatban Szijjártó Péter megjegyezte, aranykor köszöntött be Donald Trump elnöksége óta. Az unió stratégiai cselekvőképességének visszaszerzését csürgette a müncheni biztonsági konferencia zárónapján a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Kaja Kallas szerint Európának egységesen kell fellépnie az orosz fenyegetéssel szemben, miközben a tartós béke feltétele, hogy Moszkva érdemi engedményeket tegyen. 9 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a távirati irodát. Múlt héten az ország területén 19 hatásértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Egy hónapig lehet még kérni az eszélye bevallás tervezetének postázását, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Megjegyzik ugyanakkor, hogy még 2018-ban 740 ezeren igényelték ezt, addig tavaly már csak 75 ezeren, hiszen egyre többen választják a NAV online felületeit. A béketanács tagállamai több mint 5 milliárd dollárt ajánlottak fel a gázai övezet újjáépítésére, valamint humanitárius segítségként, közölt az amerikai elnök. Donald Trump megerősítette, hogy a tanács tagjai csütörtökön tartják találkozójukat Washingtonban, a rendezvényre Orbán Viktor magyar miniszterelnök is meghívót kapott. Románia megfigyelőként csatlakozik az amerikai elnök által létrehívott béketanácshoz, ezt Facebook bejegyzésben jelentette be a román elnök. A téma kapcsán a román miniszterelnök pedig korábban cáfolta, hogy az országnak ne lenne 1 milliárd dollárja a tagdíj kifizetésére. Izrael engedélyezte több száz teherautónyi édesség és energiaital gázai övezetbe szállítását a holnap kezdődő és március 19-én véget érő ramadán előtt, jelentette a Valla hírportál. Közölték azt is, 4 hónappal a gázai tűzszünet életbe lépése után Izrael naponta 700 humanitárius segédszállító teherautó bejutását is biztosítja az övezetbe. Főként a Dunántúlon tombolt a szél tegnap, Fonyodon óránkénti 137, Keszthelyen 128 kilométeres széllökést is regisztráltak. Érdekes ugyanakkor, hogy a képzeletbeli dobogón Sárospatak a bronzérmes 124 kilométeres széllel. Végül az időjárásról. Záródik a felhőtakaró mindenütt, este éjszak aztán vegyes halmaz állapotban csapadék érkezik, a szél mérsékelt marad, a csúcsőmérséklet 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban Békefi Rita gyógytornász manuál terapeutával beszélgetünk arról, mi is a fájdalom, és hogy miért szükséges különbséget tenni a különböző fájdalomérzetek között. Miért fontos a testi, lelki és szellemi jólétünk egysége, hogyan tud segíteni egy manuál terapeuta a fájdalom eredetének felkutatásában. Ezekre a kérdésekre keressük a választ, ha tehetik, tartsanak velünk.
A fájdalom az, amit talán az emberek nagy része próbál megállítani, megpróbálja egy kicsit tompítani, elnyomni, próbálunk szabadulni tőle. Hát arról fogunk ma beszélgetni, hogy mi is ez a fájdalom, és mit is jelezhet ez nekünk. Üdvözöllek itt a stúdióban.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen. Tehát ez egy nagyon jó kérdés. A fájdalom az nagyon sok minden miatt jelentkezhet. Azt hiszem, hogy egyetlen egy dologba megállapodhatunk, ami közös a fájdalomba, hogy meg akarunk tőle szabadulni. Ez szerintem így mindenféle fájdalomról elmondható. Fájdalomból is vannak egyszerű fájdalmak, meg vannak egészen nem egyszerű fájdalmak. Van, hogy a fájdalom az egy egészen konkrét kézzel fogható hátterű, vagy egy kézzel fogható dologból vagy okból adódik, de nem ez a jellemző. Hanem amikor már visszatérő fájdalom van, vagy itt is fáj, ott is fáj, amott is fáj, vagy beveszek egy fájdalomcsillapítót, és amikor annak kimegy a hatása, akkor újra jelentkezik, akkor ott már érdemes elkezdeni egy kicsit kutakodni, hogy mi okozza, vagy mi miatt alakult ez ki, vagy miért nem múlik el. Azt gondolom, hogy a szakembereknek a nagyon sok tudás és eszköz van a kezükbe ahhoz, hogy segítsenek a fájdalmat megérteni, illetve hogy segítsenek a paciensnek abban a munkában, hogy ez a fájdalom elmúljon vagy megszűnjön, és akkor ezzel még csak az első lépést tettük meg, mert az, hogyha nincsen fájdalom, az még nem jelenti azt, hogy meggyógyultunk, vagy hogy jól vagyunk. Az még csak annyit jelent, hogy fájdalommentesek vagyunk, és még azért a fájdalommentes állapotba is lehet, hogy a szervezetünk iszonyatos energiákat fordít arra, hogy valamit kompenzáljon. Például mondjuk egy ülő munkánál a folyamatos monitorra meredés miatt létrejött testhelyzetet ellensúlyozza, és nem biztos, hogy ez rögtön abban a pillanatban fájdalmat okoz. Hogyha sok vagy van a szervezetünknek, meg a rendszernek energiája kompenzálni, akkor nagyon sokáig tudjuk úgy használni a tartalékainkat, a kompenzatórikus tartalékainkat, hogy ne jelentkezzen a fájdalom, hogy aztán, amikor már kimerülnek ezek a készleteink, akkor egyszer csak, mint a lavina, boom, megindul minden, és itt fáj, ott fáj, amott fáj, és akkor már nagyon nehéz göngyölíteni, vagy kibogozni a szálakat, hogy honnan is indult el ez az egész folyamat.
Itt évekről beszélhetünk, hogy mondjuk kompenzál a szervezet, hogy
nem
nagyon
kellenek
sokáig?
Hozzá évek, lehet az rövid idő is. Ezekre nincsen szabály. Semmire nincsen szabály, tehát hogy két derékfájás, vagy két nyakfájás, az két embernek a saját nyak vagy derékfájása, az, tehát azért kevés, hogyha én bepötyögöm a keresőbe, és rákeresek torna gyakorlatokra, mert pont ezért, mert hogy mindenkinek más az életmódja, mások a fizikai adottságai, más jellegű terhelés éri, más hogy használja a testét. Ebbe azt is értem, hogy például, hogyha én elmegyek futni, vagy te is elmegyünk ketten futni, akkor teljesen más, hogy használjuk az izmainkat, pedig ugyanazt csináljuk. Ugyanazon a terepen futunk, ugyanolyan sebességgel futunk, és mégis más izmainkat, vagy ugyanazokat az izmainkat más módon használjuk, mert más az idegrendszerünknek a kapcsolata a testrészeinkkel, az adott izmainkkal, máshogy kapcsolódunk a testünkhöz, máshogy éljük meg a testünket, lehet, hogy máshogy vagyunk jelen a pillanatban, és akkor már ott a kapcsolódás az megint problémás lesz, hogyha máshol jár az eszünk, de hogy ez nem csak arra vonatkozik ez a kapcsolódás, hogy másra gondolok, és nem a futásra, hanem hogy tanultam meg az én idegrendszerem, hogyan tanulta meg használni ezeket az izmokat. És úristen, itt elmehetünk egészen a csecsemőkorig is akár, mert lehet, hogy már odáig vissza nyúlik mondjuk egy nyakfájdalom, de lehet, hogy nem kell ennyire sok évtizedet felgöngyölítenünk ahhoz, sőt, meg se fogjuk azt soha fejteni, hogy neked azért fáj a nyakad, mert hogy csecsemőkorodban, nem tudom én, a dadus néni csúnyán nézett rád, tehát hogy nem, azért így nem gondolok ennyire ezoterikusan, vagy ilyen messze menőkig nem gondolom, hogy boncolgatni kellene egy fájdalomnak az okát, de az biztos, hogy az egész szervrendszer tekintetében, az egész ember viszonylatában kell egy fájdalmat értékelnünk és kezelnünk, és ez mindig egyéni, tehát nem a te nyakfájásod nem ugyanattól fog elmúlni, mint az én nyakfájásom, azt hiszem ebben így majdnem biztosak lehetünk.
Szerintem az előző beszélgetés alkalmával is érintettük ezt a témát, hogy ugye, mint a hagyma rétegei, úgy próbálod megtalálni az origóját tulajdonképpen ennek a fájdalomnak. Most elmegy valaki akkor tehát egy manuál terápiára, és ott akkor ez hány kezelés, vagy hogy kell ezt elképzelni, hogy te próbálod megtalálni ezt a helyet?
Erre sincsen válasz, nincsen erre szabály. Ezt azért is nagyon nehéz megválaszolni, hogy hány kezelésre lehet szükség, vagy sem, mert szerintem egyetlen egy problémának sincs egyetlen oka, ez az egyik. Tehát, hogy mindannyiunkat ér stressz, mindannyiunknak van szüksége étkezésre, van szüksége pihenésre, kapcsolatban vannak a belső szerveink, az idegrendszerünkkel, a izmainkkal, a fascia rendszerünkkel, ezeket nem lehet külön választani. Azt is gondolom, hogy olyan esetek, helyzetek, szituációk is vannak, amikor ugyan egy mozgásszervrendszeri probléma van, tehát egy olyan probléma van, amihez jó eséllyel mondjuk gyógytornászhoz vagy manuálterapeutához fordulunk, de hogy az út az mégis valahonnan egy nem egészen fizikai kezelések oldaláról a legkönnyebben megközelíthető. És lehet, hogy könnyebben előjönnek a hagymahéj, vagy leválnak a hagymahéjek, és könnyebben felbukkan a kiváltó ok, hogyha például egy feszültségoldó technikát, vagy valamit olyat tanítunk meg, vagy egyszerűen csak elkezdünk egy olyan gyakorlat kapcsán, elkezdjük megtanítani azt, hogy hogyan végezze azt az adott izommunkát úgy, hogy az célra vezető legyen. Tehát, hogy ezt azért nagyon nehéz megválaszolni ezt a kérdést, mert hogy nem, szerintem nem csak a holisztikus szemléletbe, de hogy tényleg annyira minden probléma annyira egyénre szabott, hogy na, ez egyszerű megoldás, vagy erre egyszerű válasz van, hogy mivel minden probléma teljesen egyénre szabott, ezért a megoldásának is teljesen egyénre szabottnak kell lennie, és nem lehet ilyen protokollokból, vagy sémákból kezelni.
Most történetesen, hogyha van egy bokasüllyedéssel érkező páciens, akkor ő jó eséllyel valamilyen mozgásszervi problémát már érzékelt ahhoz, hogy eljutott hozzád. Az alapvetően biztos, hogy a bokasüllyedés okozni fog egyéb problémákat. Tehát, hogy vannak olyanok, amik fixen fognak okozni valamilyen problémát.
Igen, de nem a bokasüllyedés okozza a problémát, mert a bokasüllyedést is okozza valami.
Tehát, itt vannak a hagyma rétegei.
Igen, itt már kezdhetünk elővenni a konyhakésünket. Tehát, hogy mondjuk, tegyük fel, jött ez az emberke a bokasüllyedésével. Meg kell néznünk, hogy mi van ennek a bokasüllyedésnek a hátterében. Ezt most így látatlanul, vagy látatlanban megmondom, hogy biztos, hogy lesz a stabilitással kapcsolatban valamiféle problémája. Na most, hogyha egy gyereknek nagyon lazák a kötőszövetei, akkor az biztos, hogy a stabilitás nála az károkat fog szenvedni, vagy nem alakul ez saját magától a kívánt ütemben, vagy a kívánt módon, illetve az is elég valószínű lesz, hogy az ő idegrendszere azokat az izmokat, amik a stabilitásért felelősek, azokat nem fogja tudni a megfelelő módon működtetni, vagy egyáltalán nem fogja tudni működtetni, mert hogy minden test vagy szervezet a stabilitásra törekszik, és azokat az izmokat fogja használni, amit ő könnyebben fog tudni használni. Ezek a jobban hozzáférhető, megmarkolható, nagyobb izmok.
Ez már kompenzáció.
Ez már kompenzáció, igen. De hogy ő nem tudja, tehát hogy ő azt érzi, hogy ott van egy olyan mocorgás vagy mozgás abban az izületben, ami nem kívánt mozgás, elkezd ellene védekezni, és akkor sajnos nem a stabilizátorokat fogja bekapcsolni, hanem a nagy izmokat, mert biztos, hogy ennek is megvan az élettani háttere, hogy az idegrendszernek ott hogy alakul a fejlődése, ehhez én nem vagyok sajnos elég okos, vagy elég járatos. Az a lényeg, hogy mire mondjuk hozzám eljut a paciens, vagy mire odáig eljutunk, hogy már egy tudatos izom munkáról tudjunk beszélni, addigra már kialakul egy olyan automatizmus, amikor a testünk próbál stabilitást, vagy igen, egy izületét próbálja megvédeni, hogy olyan izmokat használ, ami már egy kompenzációs mechanizmus, aminek nem az a feladata, hogy a stabilitást megadja.
Most, hogyha maradunk ennél a példánál, hogy bokasüllyedéssel érkezett, nyilván nem a bokája fáj az illetőnek, hanem valahol máshol, ami ezt a fajta stabilitást próbálja megtartani. Vagy próbálta, csak most már előjött a fájdalom.
Bárhol fájhat neki, igen, de nem is biztos, hogy fáj neki bármi. Tehát, hogy ha nincsen megfelelő stabilitás, az akár azt is eredményezheti, hogy könnyebben megsérül, lesérül. Tehát nem biztos, hogy neki maga a bokasüllyedés fog panaszt okozni, hanem lehet, hogy egy sporttevékenység közben sokkal könnyebben megsérül, vagy hogyha már ez a bokasüllyedéses paciens már idősebb, vagy bőven felnőtt, akkor ott pedig a szervezetünknek egy másik ilyen kompenzatórikus technikája, hogy az instabil, vagy túl mozgó területeket stabilizálja, az a méznek a felhalmozása, vagy lerakása, és akkor ott elmeszesíti azt az adott testrészt, vagy azt az adott ízületet, és akkor lehet, hogy abból a meszesedésből adódnak problémák, vagy pedig, amit ott így ezáltal stabilizálta a testünk, akkor a fölötte vagy az alatta lévő szegmentumnak a túlterhelése okozza a panaszt. Tehát, hogy általában ha egy rendszernek a működése megbomlik, ezt most vehetjük teljesen ilyen fizikai, statikai szemszögből, akkor biztos, hogy lesz benne túlterhelt terület, ahol jó esetben, vagy hát nem jó esetben, de hogy ahol nagy valószínűséggel majd megjelenik a fájdalom, vagy létrejön valami sérülés. De attól, hogyha csak ilyen nagyon fizikai kockáspapíron levezethető oldalról nézzük meg a rendszert, még nem biztos, hogy a megfelelő úton haladunk. Mert hogy ugye lehet, hogy a testtartásunk egyforma, de a pszichés terhelésünk, a alkati tulajdonságaink, a mindenféle lelki adottságunk, az a mód, hogy hogyan tudok kapcsolódni, a beállítottságunk, hogy hogyan tudok kapcsolódni saját magamhoz, vagy az egyéb dolgokhoz, hogy lelkileg mennyire vagyok stabil, az biztos, hogy különbözni fog. Tehát ezért is van az, hogy ha te lúdtalpas vagy, és megnézel mondjuk a neten egy videót egy lúdtalp tornáról, akkor lehet, hogy neked segíteni fog, vagy lehet, hogy neked a lúdtalp miatt mondjuk mit fájjon, mondjuk fájjon a térded, az viszonylag közel van hozzá. Lehet, hogy neked elmúlik azoktól a gyakorlatoktól a tért fájásod, de én is lúdtalpas vagyok, ugyanezt a tornát csinálom, és nem múlik el. Mert az még, hogy egy gyenge izmot erősítsek, egy rövidült izmot megnyújtsak, ami olyan egyszerűnek és logikusnak tűnik, vagy hangzik, az még nem jelenti azt, hogy ezzel a rendszert, az egész rendszert pozitívan tudom annyira az egész rendszernek az egyensúlyát vissza tudom állítani. Lehet, hogy tudom pozitívan befolyásolni egy darabig, csak aztán nem biztos, hogy ez elég.
Említetted, hogy nem is biztos, hogy fáj. Tehát nem is biztos, hogy van tünet. Most az emberek nagy része hozzád is valószínűleg akkor mennek el, hogyha már fáj.
Igen.
Tehát valaminek fáj.
Valami fáj. Nem biztos, hogy fáj, lehet, hogy szédül, de igen, valami tünetnek vagy panasznak azért lenni. Valami tünet vagy panasz azért lenni szokott, hogy eljussanak hozzám. Azért ez se mindig így van, mert azért úgy is sokan szoktak eljutni hozzám, hogy nem tudom, a családnak egyik tagja eljön, és akkor ő megtapasztalja, és akkor onnantól kezdve így szépen felsorakozik a családnak az összes többi tagja, úgyhogy én már nagyon sok családban érzem magam családtagnak, és a szívemen viselem az egész családnak a dolgait. Tehát, hogy nem csak úgy kerülhetnek hozzám, hogy fáj, hanem kerülhetnek ilyen egyéb csoda folytán is.
Igen, itt most arra akartam kiukadni, hogy a megelőzés, még mindig nem ott tartunk, hogy ez talán fontosabb lenne, mint a tűzoltás.
Hát nem is tudom, hogy a magyar nyelvben a megelőzés szónak így van-e létjogosultsága, vagy hogy ezt így ki is lehetne akár radírozni az értelmező kézi szótárból. Igen, mert ez szerintem pont azért, mert hogy annyira, tehát amennyire a problémát megoldani egyénre szabottan lehet, úgy a megelőzést is, hogyha szakmaiak akarunk lenni, akkor azt is egyénre szabottan lehetne, hogyha nagyon hatékonyak akarunk lenni. Az biztos, hogy hát nekem lennének ötleteim a megelőzéssel kapcsolatban, hogy az általános iskolákba mit lenne érdemes bevezetni, és mit nem, meg hogy hogyan lehetne, vagy mikre lehetne odafigyelni. Szerintem a stressznek a kezelése, illetve ennek a, nem igazán tudok más szót mondani, de a kapcsolódásnak a megtanítása, abban lenne az igazi megelőzés, hogyha megtanítanánk azt az embereknek, hogy jobban meg tudják élni még azt is, hogyha ha fáj valami, és jobban tudják értelmezni, hogy egy fejfájás az most abból adódik, hogy nem ittam aznap elég folyadékot, vagy pedig abból adódik, hogy nem jó a testtartásom, amit persze nem kell neki eldönteni, tehát nem kell a paciensnek tudni eldönteni, hogy miért fáj a feje, de mondjuk, hogyha az életmódját azt úgy alakítja ki, hogy a munkahelyén betartja ezeket a ergonomikus szabályokat, vagy úgy rendezi be az íróasztalát, hogy beállítja a monitort, a könyökét, a nyakát, a fejét, a nem tudom én miét, az ülésmagasságát. Ha tudja és tud arra figyelni, vagy oda figyel rá, hogy megfelelő folyadékot igyon, hogyha a táplálkozásának a mennyiségére és minőségére is oda tud figyelni, hogyha az őt ért stressz helyzeteknek a kezelésére megvannak vannak eszközei, hogy hogyan tudja kezelni, hogyha a kapcsolódás a saját magával az tud olyan mély lenni, vagy olyan minőségű lenni, hogy ha van bármi problémája, akkor azt szavakba tudja önteni, meg tudja fogalmazni, és ne pedig csak ezt a mérhetetlen gyomorgörcsöt vagy szorongást érezze, hanem hogy érezze azt is, hogy én most feszült vagyok, és az egy dolog még, hogy érzi, hanem érez, vagy ki is tudja mondani, hogy én most feszült vagyok, vagy szomorú vagyok, vagy csalódott vagyok, és akkor, hogy ne csak azt érezze, hogy ó, már megint refluxom van, és a gyomorsav, amit van a torkomba. Én ebben látnám, de hát jó, nyilván ez egy ilyen álom, utópia, egy álomkép, utópia. Mert sehol a világban nincsen ilyen fajta megelőzés, de az biztos, hogy mindennek több irányú hatása van, és amikor azt látjuk, hogy vannak olyan, most nem akarok külfölddel példálózni, de vagy vannak olyan csoportok, akik például rendszeresen kijárnak a természetbe mozogni, akkor az például már a megelőzés szempontjából egy nagyon fontos dolog, mert abban már akkor benne van a légzés, mondjuk már légzés technikát is tehetünk bele, benne van a friss levegő, benne van a izommunka, vagy az állóképességi úgymond tréning, meg benne van egy pszichés terápia, vagy egy ilyen feszültség oldás is.
Visszakanyarodva a fejfájáshoz és annak az értelmezéséhez, tehát arra gondolsz, hogy az emberek képesek legyenek arra, hogy el tudják különíteni a különböző féle fájdalmakat? Tehát, hogy mi a különbség egy fejfájás meg egy másik fejfájás között?
Nem hát, hiszem.
Hogy érezze, hogy van különbség. Tehát, hogy nem elég egy fájdalomcsillapító vagy egy pohár víz, hanem hogy már itt esetleg valami más is lehet a háttérben.
Igen, nem hiszem, hogy ezt egy laikus embernek, de nem gondolom, hogy egy laikus embernek a vállára ekkora terhet kellene rakni, hogy neked el kéne tudnod különíteni, hogy mi miatt fáj a fejed. Nem, én csak annyira gondolok, hogy egyszerűen azt, tehát hogy a testnek a jelzéseit, tehát annyit lehet elvárni szerintem, hogy azt érezzük, hogy akkor nekem most pihenésre van szükségem, ételre, italra van szükségem, vagy nyugalomra van szükségem. Nem gondolom, hogy ennél többet tudni kell, vagy pedig pusztán csak annyit elkülöníteni, hogy most orvosra van szükség, vagy elég, hogyha ledőlök egy kicsit. De hogy ez nem egy egyszer jelentkező fejfájás, hanem egy ismételten visszatérő fejfájás. Tehát a komolyságát, vagy a mélységét, vagy a kiváltó okát, azt fel tudja egy laikus is fedezni, hogy mindig akkor fáj a fejem, ha sokat, nem tudom én, nézek távolba, és akkor ott el lehet gondolkozni, hogy szemészeti probléma van a háttérben, de hogy nem kell az embernek tudni megválaszolni az ő fájdalmainak, vagy az ő panaszainak az okát, hanem tudni kell bízni a szakemberbe, vagy meg kell találni a megfelelő szakembert ahhoz, hogy a kérdésekre aztán a válaszokat is megleljük.
Thank you.
Korábban említetted a lelki oldalát, hogy hogyan vagyunk magunkkal. Vannak ezek a pszichoszomatikus tünetek, amik lelki eredetűleg vélhetően, tehát hogy a fájdalom maga, az lehet, hogy lelki eredetű. Hogy van itt a kapcsolódás?
Minden problémában van egy lelki komponens is. Hogyha testi fájdalom van, vagy testi panasz van, vagy ha már említettem a refluxot, hát így jártam, úgyhogy példálozhatok akkor vele tovább. Tehát, hogyha akár egy ilyen belső szervi, tehát egy belső szervhez köthető valami panasz van, tehát fizikai síkon van valami probléma, mindig összekapcsolódnak ezek. Összekapcsolódik a testünkben, összekapcsolódnak a szervek az izmokkal, összekapcsolódnak az idegrendszerrel, összekapcsolódnak a hormonrendszerrel, ugye ott már benne van a vérkeringés is ebbe a játékba. Tehát minden összekapcsolódik, és hozzá kapcsolódik az, hogy milyen pszichés, milyen lelki állapotban vagyok, hogy milyen a megküzdési stratégiám, van akinek folyamatosan, tehát ugye van ez a üss vagy fuss, vagy üss vagy menekül, tehát hogy van aki vagy üt vagy menekül, folyamatosan ebben a készenléti állapotban van, de van olyan, akinek a lefagyása a jellemző reakció egy-egy stressz helyzetre, és egy lefagyás az nagyon, nagyon könnyen és nagyon tartós problémákat tud okozni. De hogy az idegrendszert, és nem csak az idegsejteknek a kapcsolódását, meg az idegnek a burkát, meg tehát, hogy az ilyen fizikális síkon értelmezendő idegrendszeri kapcsolatot kell kihangsúlyozni, hanem a lelki működéseket is, hogy hogyan reagálunk, hogy hogyan éljük meg azt az adott szituációt vagy helyzetet, de mindig, minden pillanatban, minden szervünknek a működésében, minden izmunknak a rezdüléséhez hozzá kapcsolódik a pszichénk is, a mentális állapotunk, a pszichés státuszunk, vagy a lelki alkatunk. Ezek kéz a kézbe, szorosan, szoros összefonódásba működnek. Úgyhogy ha már hagymahé, akkor ez, tehát hogy ez egy nagyon bonyolult rendszer, nagyon bonyolult hagymahé, de én nem akarok senkit megijeszteni, mert most magamat hallgatva azért elég ijesztőnek tűnhetek, hogy akkor a gyógyulás az reménytelen, hogyha ennyi sok dolgot meg gondot kell megoldani, akkor ki az, aki képes meggyógyulni. Azért ez nem, tehát nem akarok senkit megijeszteni vagy elkeseríteni. A testünk, az emberi test, meg nem csak az emberi test, hanem a szervezet, az élő szervezet, az egy nagyon-nagyon intelligens rendszer. És van, hogy egy kicsit néha akadálynak vagyok én is képes tekinteni ezt, mert annyit változik egy emberi test, vagy egy kezelés kapcsán például annyi változás jön létre, amennyire az a test képes és készen el, és nem pedig úgy változik, ahogy én haladni szeretnék, ez néha elég bosszantó az én számomra, de az élő szervezet az pont azáltal, hogy boldogságra és stabilitásra törekszik, és mindig erre törekszik, és van bennünk ez az elemi igyekezet, meg elemi törekvés, ezért a gyógyulásra is törekszik. Tehát, hogy nekem nem kell meggyógyítani senkit. Senkinek nem kell senkit meggyógyítani. Mindenkinek maga kell meggyógyulni, de hogy valójában csak engedni kell a testet, támogatni kell a testet, nem csak a testet, tehát hogy az egész rendszert, vagy az egész embert támogatni kell, és akkor ő fogja tudni, irányítani fogja a folyamatot, és fogja tudni a hagymahéjakat szépen hámozgatni, és felszínre hozni a problémákat.
Tehát, hogy kicsit jobban kell figyelni magunkra? A testünk jelzéseire?
Jobban kell figyelni magunkra, igen. Csak ez a kérdés, hogy jobban. Tehát, hogy igen, jobban. De ezt meg kell tanulni. Ezt meg kell tanulni. Ez munka, hogy oda tudjunk figyelni magunkra. És ezt mindenki máshogy tanulja meg. Van, aki jogázni jár, úgy tanulja meg, van, aki pszichológushoz jár, úgy tanulja meg, van, aki nem tudom én, hogy tanulja meg.
Manuál terapeutához.
Igen, például, aki nagyon okos dolgokat fog neki mondani, és tehát mindenki más, hogy lehet, hogy meditál, tehát mindenkinek más az útja. Lehet, hogy valakinek nagyon sokat kell meditálni ahhoz, hogy ez a kapcsolódás meglegyen. Lehet, hogy valakinek le kell futni a 3 maratont egy huzamba, hogy megélje az útját. Azt hiszem, hogy most eltávolodtam egy kicsit a fájdalomtól magától, de hogy azt szeretném elmondani, hogy nem csak a fájdalom különbözik egyik fájdalom a másiktól, az egyik ember is különbözik a másiktól, és a megoldás is különbözni fog az egyik a másiktól. Tehát nincsenek ilyen univerzális megoldások, meg univerzális gyógymódok, meg olyan technikák, vagy tornagyakorlatok, amik ugyanazt a problémát mindenkinél megoldják, mert nincsen ugyanaz a probléma, tehát hogy maga a probléma sem lesz ugyanaz.
De akkor nagyon fontos az, hogy milyen szakembert találunk magunknak.
Nagyon fontos az is, hogy milyen szakembert találunk magunknak, de hogy valójában az a legfontosabb, hogy azt észre tudjuk venni, hogy egy adott szakembernek a tanácsai, vagy az útmutatása, vagy a terápiája, az milyen hatással van ránk, hogy nekünk erre van-e szükségünk. És nem az óra díjakat kell nézni, meg nem. Tehát, hogy hogyan éljük meg a saját, de hogy tudunk odafigyelni a saját testünknek a jelzéseire. Mert hogyha nem jól értékelem a saját testemnek a jelzéseit, akkor nem fogok tudni a szakemberek között sem választani. Mert attól, hogy elmegyek egy kezelésre, az nem terápia. Az csak egy ilyen kóstolás, vagy az csak egy ilyen próbálkozás. A terápia az egy folyamat. Az egy sokkal komplexebb dolog. Ott az akkor tud működni, hogyha a szakember, a terapeuta, meg a paciens egymásra tud hangolódni, és értik egymást, és tudnak együtt dolgozni, mert a gyógyulás az sosem a terapeutának a kezébe van. A gyógyulás az mindig a paciensnek az ütőkártyája, vagy az ő pakliába, vagy az ő kezébe leosztott lapok között van.
Akkor ez nem egy egyszerű feladat, egy egyszerű út?
Nem, szerintem nem egy egyszerű feladat, de hogy egy nagyon, nagyon lelkesítő cél és egy nagyon kívánt feladat mindenki részéről az, hogy az egyensúlyt megtalálja, meg a biztonságot megtalálja, meg megteremtse a saját környezetébe. Mert ahol van biztonság, ott abban a termőtalajban, vagy abban a közegben tud csirázni, meg növekedni a gyógyulás, vagy a fejlődés. És hát mindenkinek ez a célja, tehát hogy ezért születtünk meg, ez a célunk. És igen, a megelőzés, ha már ugye erről is szó volt, akkor a megelőzés az pont ez lenne, hogy ezt a biztonságot meg tudjuk tapasztalni, és hogy legyen eszközünk ahhoz, hogy a biztonságot ki tudjuk alakítani. Mert hogyha azt a saját magunk biztonságát, hogyha azt meg tudjuk teremteni, akkor meggyógyulunk. Akkor nincs értelme a fájdalomról kérdéseket feltenni, vagy a fájdalomról beszélgetni, mert nem lesz fájdalom, vagy ami lesz, azt két torna gyakorlattal kezelni lehet.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában Békefirita gyógytornász manuál terapeutával beszélgettünk a különböző eredetű fájdalmakról, azok lehetséges kezeléséről. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és technikus kollégám Netrán István és az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!